Sziasztok! Én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adás gondolatát egy kettős évforduló hívta életre. 1922-ben ezen a napon született Göncz Árpád, a harmadik magyar köztársaság első köztársasági elnöke. Az adás első felében Fehér Renátó íróköltővel fogunk Göncz Árpádról beszélgetni, a pályafutásáról és arról, hogy mi az a politikai örökség, amit a magyar társadalomra hagyott. Azonban van ma egy másik évforduló is. Egy évvel ezelőtt február 10-én mondott le Novák Katalin, ezzel pedig politikai lavina indult el az országban, és megkérdőjeleződött Magyarországon a köztársasági elnöki intézmény. Erről fogom kérdezni Lakner Zoltán politológust, a jelen főszerkesztőjét, de mielőtt elkezdenénk az adást, nézzünk meg egy rövid bejátszó videót, amelyben Göncz Árpádra emlékezünk.
Talán ez a névsor egykori tanítómestereim, bajtársaim és barátaim névsora bizonyítja, hogy nem vagyok, nem lehetek pártok, pártérdekek szolgája. Világéletemben, pártban és párton kívül a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a szabad hazában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi jogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni. A pártvitákban is érlelődő magyar demokráciát. Életem ugyancsak kacskaringós pályáján az a szerencse jutott osztályrészemül, hogy élvén élve ismerhettem meg a munkás sorsot, a paraszti sorsot, a szabad értelmiségi sorsot. Nem vagyok hát alkalmas rá, hogy szűk osztályérdekek kovácsa legyek. Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen, a védteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni önmagukat, és akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre.
Akkor köszöntöm is az adásban Fehér Renátó íróköltőt. Szia Renátó, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy amikor Göncz Árpádra gondolunk, akkor sokszor az jut eszünkbe, hogy milyen konfliktusai voltak, milyen konfliktusokat vállalt fel, például gondolok itt a taxis blokádra, a médiaháborúra, és sokan elfelejtik azt, hogy tulajdonképpen az, hogy ő lehetett Magyarország első köztársasági elnöke, az azért jöhetett létre, mert kezdetben nagyon jó viszonyt ápolt a rendszerváltó pártokkal, bal és jobb oldalal egyaránt. Antal József őt tartotta a kompromisszumos megoldásnak. Mi volt az, ami miatt ezeket az árkokat ő képes volt áthidalni?
Hát biztos, hogy egy integráló személyiség képe él Göncz Árpádról, és az idő szerint is egy integráló személyiségnek tűnt. Ennek számtalan oka volt, és jóval megelőzi a rendszerváltás időszakát, az ő személyes politikai és nem csak politikai pályáját is érdemes számba venni, vagy sorra venni, amikor ezen gondolkodunk. Ugye itt rögtön a bejátszó elején bajtársakat, kollégákat emleget, és nagyon érdekes az a névsor, ami ebben a beszédben elhangzik. Három nevet idéznék most fel, Kovács Béla az egyik, aki a Független Kisgazdapártnak volt meghatározó figurája, és neki személyi titkáraként szolgált Göncz Árpád a koalíciós időszakban, tehát a háború után. Bibó István, akinek 1956 folyamán, 56 novemberétől lett egy nagyon szoros munkatársa és barátja, és akivel közösen szenvedték el a pert. A harmadik név pedig Donát Ferenc, aki tulajdonképpen bizonyos értelemben Göncz Árpád életének legkorábbi időszakában játszott fontos szerepet, noha nem közvetlenül, hanem közvetve. Donát Ferenc volt ugye a márciusi frontnak, a népi mozgalomnak az egyik legfontosabb figurája, és Göncz Árpád életét nagyban meghatározta az a szocializáció, azok a tudások, amiket a radikális íróktól, a népi íróktól, a parasztíróktól, a népi mozgalomból, vagy a márciusi fronttól tanult. Donát Ferenc egy későbbi ponton is keresztezi Göncz Árpád életét, itt már valóban a demokratikus ellenzéknek mind a ketten doájenjei, meghatározó figurái voltak, és Donát Ferenc volt talán Göncz Árpádot megelőzően egy hasonló a népieket és az urbánusokat, hogy ilyen leegyszerűsítően mondjam, egyesíteni képes figura. Szóval ez az a múlt, a cserkész mozgalomról nem is beszélve, amiben egészen kisgyerekként belekapcsolódott Göncz Árpád, szóval, hogy ez az a sokféle politikai irány, Kovács Bélától, Bibó Istvánon keresztül, Donát Ferencig tartó politikai spektrum, meglehetősen széles politikai spektrum, amiben mind-mind Göncz Árpád otthonra talált. Ez egy olyan fontos hagyomány, nagy idők nagy tanújának lenni, ami meghatározza az ő politikai pályáját, de ugyanilyen fontos, fontos volt az MDF-nek, és fontos volt a Szabaddemokraták Szövetségének is 56, az egész harmadik köztársaság tulajdonképpen, vagy az 1989-es év bizonyos értelemben 56 emlékműveként is fogható fel, 56 emlékéveként, 56 gyászmunkájaként, Göncz Árpád ebben szintén kitüntetett szerepet játszott, és az a politikai vonatkozás sem felejthető el, azt hiszem, hogy Antal József tulajdonképpen talán azért is támogatta Göncz Árpádot, az ellenzék legnagyobb pártjának tagját, mert hogy benne talán egy szimbolikus figurát, egy szelíd figurát, egy olyan politikai figurát vélt felfedezni, aki nem lesz gátja a törvénykezésnek. Hát Antal József azt hiszem mondható, hogy tévedett ez ügyben.
Igen, és azt mondod, hogy egy integráló személyiség volt, és hogy a múltja is ezt az áthidaló szerepet tulajdonképpen segítette. Én mégis megkérdezném azt, hogy nem volt ebben valamiféle tudatos profil alakítás, ugye amikor már köztársasági elnök volt, akkor a nemzet nagypapája szerepét vette föl, ő volt mindenkinek az Árpi bácsia, és tulajdonképpen egy kicsi hangulati párhuzamot talán lehetne akár Kádár János szerep felfogásával is találni. Szóval, hogy azon kívül, amiket felsoroltál, szerinted volt-e benne valamiféle tudatos karakterformálás arra, hogy ő legyen Árpi bácsi a nemzet nagypapája?
Én azt hiszem, hogy ez egy alkati kérdés elsősorban, tehát eleve egy ilyen személyiségnek mutatkozott Göncz Árpád korábban is, és azt hiszem, hogy az a karakter, amit ő hoz, az bizonyos értelemben természetes módon adódik az idős korából. Ugye említetted, hogy 22-ben született, hát mikor köztársasági elnöknek választják, akkor ugye 68 éves, bár mondjuk a jelen politikai helyzetben meg az Egyesült Államok elnöki aspiránsait nézve ez nem egy idős kor feltétlenül, de azért mégiscsak 10 évig volt köztársasági elnök. Egyfelől ez a karakter, ez szerintem természetes módon adódott az ő személyiségéből, másfelől nyilván politikai szereplőként formálódott is, de azért mondjuk éppen az első ciklusra, vagy az Antal kormány idejére vonatkozóan jóval konfrontatívabb, vagy proaktívabb elnök képét őrizhetjük róla, mint a későbbi időszakból, s a leköszönte után.
Igen, erről beszélni is fogunk, hogy ennek valójában mik lehetnek az okai, de beszéljünk akkor a kezdetekről, mármint a köztársasági elnöki ciklusról, annak a kezdeteiről. Ugye ez 10 olyan év, ami sorsfordító volt Magyarország életében. Mit emelnél ki pozitívumként és negatívumként az ő tevékenykedéséből? Mi az, ami a rendszerváltás utáni átalakulást adott esetben kifejezetten hátráltatta, vagy kifejezetten segítette? Mik azok a momentumok, amik igazán fontosak az ő elnöki munkásságában?
Én ezt a plebejus hagyománynak szoktam hívni, és az a bejátszó, ami a beiktatási beszédét, a 90. augusztus 3-ai beiktatási beszédét idézte meg, abban is elhangoznak ezek a kulcsmondatok, miszerint ha szolgálni akarok valakit, azokat szolgálom, kiknek szolgáljuk nincsen, a védteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlő közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó. És nem áll meg itt az idézet, hanem úgy folytatja, hogy akik a társadalom versenyképtelenjei. Tehát nem csak a múltról beszél, mely a saját múltja is, az úri, darutollas úri világ és az egyenlőbbek közt egyenlőbbek társadalma, hanem a jövőről is, arról a versenytársadalmi kihívásról, amit a rendszerváltás, a piacgazdaság, ennek a győzelme, ennek az öngyarmatosító átvétele, s a 90-es évek általában jelent. Szóval ezt tekinteném én ennek a plebejus hagyománynak, és ugyanebben a beszédben 48-at, a 48-as forradalmat és 56-ot jelöli meg, mint két fontos eseményét a magyar történelemnek, melynek folytatásába kapcsolódik a magyar rendszerváltás, és 89, 48-at jobbágy felszabadító forradalomnak, 56-ot pedig munkás felszabadító forradalomnak hívja, amilyen narratívák forgalomban vannak 1956-ról, azt hiszem, hogy nem a munkás felszabadító forradalom szófordulata a domináns. És amikor arra utaltam, hogy 1989 mennyiben volt 1956 hagyományának a színrevitele, akkor egyrészt utalok a 301-es parcellának a arra, hogy a 301-es parcellára része lett a magyar nyilvánosságnak. Utalok az újratemetésre, Nagy Imre újratemetésére, és Nagy Imre és mártírtársai újratemetésére, és október 23-ára ezen a szimbolikus napon kiáltódik ki a harmadik magyar köztársaság. Van egy olyan benyomásom, hogy mintha egész az 1989-es év és a magyar rendszerváltás sokkal inkább 1956-nak szóló jóvátétel lett volna, mint sem egy jövőben mutató iránytű, és tulajdonképpen Göncz Árpád személye, Göncz Árpád is szimbólum ebben az értelemben, 56 jóvátételének a szimbóluma, hivatkozik is arra, hogy ugye azok a barátai is ülhetnének ezen a helyen, vagy állhatnának azon a helyen köztársasági elnökként, ahol most ő áll, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ő civil tevékenysége a rendszerváltás előtt a demokratikus ellenzék mellett a Történelmi Igazságtétel Bizottságában teljesedett ki, mely 1988-ban alakult, és az volt a legfontosabb vállalása, hogy a múlt feldolgozása megtörténjen, hogy egy emlékezetpolitikai jóvátétel történjen meg, tehát az 56-tal való munka, ez a múlt munka, ez egyébként is meghatározója volt, azt hiszem, Göncz Árpád tevékenységének. Hogyha ezt a plebejus hagyományt tekintem egy folytatható adottságnak, a pozitívumnak, ami ezt az elnöki ciklus, vagy ezt az elnöki eszményt, vagy a köztársaság eszményét meghatározta, akkor azt hiszem, hogy negatívumként azok az elemek vethetők fel, ahol ehhez a krédóhoz, ehhez a politikai krédóhoz, ehhez a szerzetesi jelmondathoz kevésbé sikerült a korszakban hűségesnek maradnia, és persze nagyon sokszor a taxisblokkád időszakát emlegetjük, meg a média körüli személyzeti kérdéseket emlegetjük. Én mégis azt hiszem, hogy két másik pontot emelnék ki. Az egyik nyilvánvalóan a bokros csomagnak a kérdése, amely éppen azokat a védteleneket, a versenytársadalom versenyképtelenjeit sújtotta leginkább. Göncz Árpád aláírta ezt a törvényt 95 júniusában. A másik pedig egy évvel korábban a termőföld törvény, amiről viszonylag ritkán szoktunk beszélni. Tulajdonképpen arról szólt a termőföld törvény, hogy csak jellemzően magyar magánszemélyek juthassanak termőföldhöz, tehát az állam, az önkormányzat, az egyház mellett, tehát hogy ne kerüljön külföldi kézbe, vagy nagyvállalati kézbe a magyar termőföld. Ez volt a kormánypártnak, tehát az Antal kormánynak a törvényjavaslata. Ezt alkotmányossági normakontrollra küldte Göncz Árpád, nem értvén vele egyet, azt gondolván, hogy a nyugati integrációnak, az új magyar társadalomnak fontos eleme az, hogy minél többen termőföldhöz juthassanak. Azt hiszem, hogy a mai nap tapasztalatából, mini Dubaj tapasztalatából, akkumulátorgyárak tapasztalatából a magyar termőföld az egy sokkal élesebb kihívás lett, és szemben azzal a protekcionista, nacionalista ajánlattal, amit az MDF kormány tett, a liberális, kozmopolita ajánlat, ami ennek a nyugati integrációba való gazdasági modernizációnak a kérdését veti föl a termőföld kapcsán, szerintem fölvethető a termőföld ügyében a fenntarthatósági kérdés, a zöld kérdés, az élelmiszerbiztonsági kérdés, mondom, mindezt a mai napunk tapasztalatából látjuk. Szóval azt hiszem, hogy ezek azok a pontok, ahol a védtelenek és a versenytársadalom versenyképtelenjeinek szolgálata nem sikerült maradéktalanul.
És egy kicsit ellépve a politikától, ugye Göncz Árpáddal kapcsolatban lehet tudni azt, hogy ő a Gyűrűk ura magyar fordítója, és ez a sikeres mű talán egy kicsit kitakarja az ő egyéb műfordítói irodalmi tevékenységét. Az irodalmi világban mi az ő öröksége, milyen teljesítményeket lehet még a nevéhez kötni?
Ellépve a politikától, és hát tulajdonképpen visszalépve rögtön a Váci börtönbe, ahol a fordítóirodában tanul meg angolul, és kezd fordítani, szóval tulajdonképpen a politikai karrierjével is összefüggésben van ez a műfordítói pálya. Valóban a Gyűrűk ura az ikonikus mű, amit emlegetni szokás, de ha valaki megnézi az angol-amerikai irodalomból, jellemzően kortárs, vagy kvázi akkori kortárs angol-amerikai irodalomból rengeteg prózát fordított, Hemingway, William Faulkner, William Golding, hogy csak három Nobel-díjast mondjak, Malcolm Lowry magyarul olvasható életművének egy jelentős részét ő fordította, a Vulkán alatt, az egy egészen ikonikus regény, És emellett van szépíró életműve is, ami abban az értelemben különösen érdekes, hogy egy nagyon késői ponton kezdődik. Tehát, ha jól emlékszem, 52 éves, amikor ez az írói pálya elkezdődik. Hát ez, hogy ha belegondolunk, hogy Kertész Imre a Sorstalanság megjelenésének idején 46 éves, Göncz Árpád pályakezdés egy még későbbi, de egyébként is azt gondolom, hogy az ő irodalmi pályáját a műfordításai határozzák meg a legjobban, szerintem ő is elsősorban műfordítóként gondolt magára, és van még egy érdekes mozzanat, ami meg megint visszaköti a politikába ezt a műfordítói pályát, hogy az Írószövetség elnökének választották Göncz Árpádot 1989. november 26-án, ha jól emlékszem a dátumra, és ez ugyanaz a nap, amikor a négy igenes népszavazás történt a köztársasági elnök személyéről, tehát aznap lett az Írószövetségnek az elnöke, és ha visszagondolunk, vagy végig gondoljuk, hogy Írószövetségi elnöknek választják éppen amiatt az integratív pozíció miatt, hogy kevés ellenfele volt mind a népiek, mind a másik oldal között, akkor azt láthatjuk, hogy az Írószövetségi elnökség egyfajta főpróbaként is szolgált a köztársasági elnökséghez, és hát ezzel tulajdonképpen az irodalmi pályája, vagy műfordítói pályája véget is ér, de az szerintem mindenképpen hangsúlyozandó, ahol itt is mondja ebben a beszédben, hogy azoknak, akiknek nem jutott jó szó, a köztársasági elnöki szerep kapcsán is nagyon-nagyon sokszor beszél arról, hogy egyetlen hatalmi eszköze van a szűkülő alkotmányossági keretek között ennek a szimbolikus pozíciónak, ami a köztársasági elnöki pozíció, az a szó. A szót emelés ereje, és ebben az értelemben Göncz Árpád egy kicsit talán mindig író is tudott maradni a köztársasági elnökség mellett.
Göncz Árpád tulajdonképpen a liberális közvéleménynek az eszményi politikusa. Egyébként 80%-os népszerűséggel távozott a hivatalából, és a rendszerváltás utáni Magyarországnak a legnépszerűbb politikusa volt. És persze elneveztek róla közterületet. Én mégis azt kérdezem, hogy ez az öröm, meg ez a liberális közvéleményben ez a lelkesedés, amiért a mai napig körülveszi, ennek vannak-e ezentúl konkrétumai, hogyan érdemes ápolni ezt a hagyományt, vagy van-e gönci örökség, ami ápolva van?
Igen, én ezt a plebejus hagyományt emlegettem. Szerintem jó kérdés, és talán neki is lehet szegezni a választott képviselőknek, vagy azoknak, akik közhatalommal rendelkeznek, hogy ez a mondat jelente számukra valamit. Ez a mondat jelmondat-e az ő politikai pályájukon. Én állampolgárként és szavazópolgárként azt gondolom, hogy jó lenne, ha így lenne, hogyha minél több politikusnak ez lenne a politikai krédója. És valóban van az a vonatkozás, amit említesz, hogy az emlékezett gyakorlatok, vagy a hagyománymunkának ezeken a gesztusain túl, szobor, köztérátnevezés, stb. Emléktábla, miben állna egy politikusi hagyománymunka, és azt hiszem, hogy ezt azoknak kell eldöntenie, akiknek fontos ez a hagyomány. Mit jelent ez a hagyomány? Hogyan akarjuk felmutatni a magunk számára ezt a hagyományt? Ez egyébként sokakkal ebben a politikai közösségben, vagy sokak múltjával kapcsolatban fontos. Láttuk, hogy Göncz Árpád a saját barátait és kollégáit megnevezi, amikor a saját hagyományát kell kijelölnie. Szerintem vannak erre jó példák, hogy hogyan lehet egy ilyen elnöki hagyományt ápolni. Ugye az Egyesült Államokban az amerikai elnöki könyvtár a leköszönt elnökök esetében azok mindig nagyon fontos, és nem csak szimbolikus intézmények, azt hiszem. És Közép-Kelet-Európában is van ilyen példa. Én Prágában dolgoztam a Václav Havel könyvtárban. Václav Havel és Göncz Árpád karrierje és elnöki tevékenysége közötti párhuzamok számosak. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes megnézni, hogy egy ilyen intézmény Prága központjában ezt a hagyományt, ezt az emlékezetet hogyan ápolja, és hogyan képes ezeket az ajánlatokat, mármint ennek az elnöki értelmiségi politikusi karakternek az adottságait adaptálni kortárs kérdésekre. Olyan könyvbemutatókat szervezni, olyan kiállításokat szervezni, kerekasztalokat és vitákat szervezni, amelyek ébren tartják, magukénak vallják és kortársivá adaptálják ezeket a történeteket. Ugye Göncz Árpádnak ma van a születésnapja, 103 éves, tehát egy csomó minden megváltozott a világban az ő politikai karrieréhez képest. Magyarországon szerintem ez a hagyományápolás ekként, vagy ilyen intézményként kevésbé jellemző. Van egy másik példa, amit most Budapest főváros és Budapest főváros levéltára kezel, ez pedig a Budapesti Iskola Archívum, ahol Heller Ágnesnek, Fehér Ferencnek, Márkus Györgynek, Vajda Mihálynak a hagyatéka könyvtára kerül gondozásra. Azt hiszem, hogy én valami hasonló példát a gönci hagyománnyal kapcsolatban is el tudnék képzelni.
De az is látszik, hogy a jobb oldal is foglalkozik Göncz Árpáddal, igyekeznek ezt a szimbolikus szobrot tulajdonképpen lerombolni, és ugye azt hozzák fel alapvetően kritikaként, hogy míg az Antal kormány alatt Göncz Árpád egy konfliktusvállaló elnöki szerepkört gyakorolt, a 94-es kormányváltás után, amikor Horn Gyula volt a miniszterelnök és MSZP-SZDSZ kormány volt, akkor ezt visszafogta, és tulajdonképpen az a vád vele szemben, hogy egy kicsit kiszolgálta az SZDSZ vagy a kormányzat érdekeit, ezzel szokták őt támadni, ami esetleg azzal lehet egyébként visszadobni, hogy amikor 98-ban pedig Orbán Viktor első kormánya kezdődött el, akkor sem váltott vissza egyébként Göncz Árpád arra a korábbi konfliktusvállaló magatartására. De mindez azért érdekes számomra, egyrészt ez is érdekel, hogy te ezt hogy értékeled, mert közben született pár évvel ezelőtt egy film, a Blokád, ami egy a NER számára egy nagyon fontos emlékezett politikai alkotás, vagy az ő politikai közösségük számára, és ez nagyon aktívan és erősen próbálja rombolni ezt a pozitív göncképet. De számomra kérdés, hogy ez miért fontos most? Tulajdonképpen nem létezik az SZDSZ, sőt, konkrétan nem létezik az SZDSZ, és az MSZP is már egy nagyon gyenge állapotban van, tehát nem világos számomra az, hogy miért fontos most ezekben az években azzal foglalkoznia a NER-nek, hogy ezt a göncképet valahogy lerombolja.
Szerintem nagyon sok tekintetben tünetértékű a Blokád című film. Azt hinnénk, hogy ez a film elsősorban Antal Józsefről akarna szólni, Antal József karakteréről, Antal Józsefet, mint hagyomány alapot, hogy megint ezt a kifejezést használjon, felmutatni, azt a történeti kontinuitást, ami a NER és e konzervatív kormányfő között fennáll. Hát, hogyha megnézzük, hogy hogyan működik a nemzeti együttműködés rendszere, kevés nyomát találjuk az antali hagyománynak, azt hiszem, ahogy az is kiderült, hogy a polgári Magyarország eszménye az csak egy politikai termék volt. Tehát ebben az értelemben nagyon-nagyon nehézkes hagyomány alapként felállítani Antal Józsefet, vagy Antal József szobrát, mint a NER előzményét. De van egy még zavarbejtőbb ügy, azt hiszem, a Blokáddal kapcsolatban, hogy szerintem sajnos, mármint a készítők, vagy annak a politikai közösségnek, vagy a nemzeti együttműködés rendszerének a nézőpontjából sajnos, ez a film nem Antal Józsefről szól. Ez a film elsősorban arról szól, ahogy te is említetted, hogy Göncz Árpád kultuszát, mítoszát, hitelességét, az ő emlékezetét hogyan lehet megbontani, lerombolni, és ez azért zavarbejtő, mert egy hagyomány munka az elsősorban abból állna, hogy felmutatjuk azt, akit a saját hősünknek, most ezt kurzívan értem idézőjelben, a hősünknek tekintünk, de itt sokkal inkább azt látom, hogy Antal Józsefről sokkal kevesebbet tudunk meg. Göncz Árpád ezzel szemben egy alakoskodó, egy narcisztikus, egyébként a háttérből mozgató, tehát egy gyenge akaratú figuraként van ábrázolva. Szóval, hogy én azt egy ilyen fájdalmas hagyománymunkának gondolom el, amikor a másik politikai oldal figuráját próbáljuk meg lerombolni, és ezzel kapcsolatban egy Tamás Gáspár Miklós mondat jut az eszembe, hogy amikor azok lesznek a negyedik köztársaságban a hőseink, akiket szerethetünk. Nem a hatalmasok, nem a véletlen folytán elhíresültek, nem a gazdagok, és nem is azok, akiktől valamiért félni kell, hanem azok, akiket szerethetünk. És sajnos itt az Antal József iránti szeretetet kevésbé láttam, hanem a Göncz Árpád iránti ellenszenvet, és tulajdonképpen itt az egész göncárpádi hagyománynak a leépítését is, ha csak abba belegondolunk, hogy egyetlen jelenetet kiemeljek némi maliciózussággal, amikor gépel tulajdonképpen a 10 évvel idősebb Göncárpád gépeli azt az 56-os szöveget, amit a fiatal Antal József diktál neki. Ez az egyik olyan mozzanata a filmnek, ami ebben az értelemben is zavarba ejtő.
De hát akkor valószínűleg az lenne az irányadó, hogy egy olyan emlékezett munka kezdődjön el, ami, vagy azok elkezdjék ezt a munkát, akik számára ő egy fontos politikai példakép, de nem látom annyira, hogy a jelen Magyarországán ennek mi az útja. Nagyon zajos most a politikai közbeszéd, egészen más irányokból közelítenek a különböző aktorok. Szóval hogy látod, mi a nulladik pont, amit talán érdemes elkezdeni azoknak, akiknek fontos Göncárpád?
Szerintem ennek a beiktatási beszédnek a meghallgatása az ebben az értelemben nagyon érdekes és inspiráló lehet, vagy ilyen a politikusi lelkeket is képes megmozgatni egyfelől. Másfelől pedig annak a belátása, hogy mi is volt a 90-es évek. Mi történt velünk a 90-es években, és utaltam erre, hogy Göncz Árpád a saját politikai krédójával szemben milyen helyzetekkel volt kénytelen szembenézni. Ugye nagyon-nagyon sokszor beszél arról is, a versenytársadalom kifejezést nagyon sokszor használja, és azt is mondja, abban az elhíresült, el nem mondott beszédben, amikor ugye 92. október 23-án megzavarták szélsőjobboldali tüntetők a Kossuth téren, szóval, hogy abban a beszédben szerepelt volna, és az írásos változatában szerepel is, hogy a versenytársadalom kikerülhetetlen útja nagyon sok tekintetben ellentmondásban van 56-tal, 56 eszméivel. És amennyiben pedig ő 56 szimbólumaként is került a köztársasági elnöki székbe, és amennyiben azt gondoljuk, hogy a harmadik köztársaság az 56-tal folytat politikai párbeszédet, vagy annak a kiteljesedése, akkor erre a kérdésre is választ kell adnunk, hogy a 90-es éveknek azok a döntései, amelyek akkor és ott megszülettek, azok ma milyen hatással vannak a magyar társadalomra, milyen állapotban van a magyar társadalom, és ennek milyen módon vannak a gyökerei a 90-es évek rossz döntéseiben.
Köszönöm Renáta a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
És mielőtt folytatjuk Lakner Zoltánnal a mai adásunkat, nézzünk meg egy bejátszó videót, ami a Göncz Árpádot követő köztársasági elnökök szerepfelfogásaiból mutat meg egy válogatást.
Ma sorskérdésünk lett, hogy magyarként, emberként képesek legyünk kicsinyes pártérdekeket és önzésünket meghaladva egymás felé fordulni. A történelem minket egy nemzetbe rendezett. Hiszem, hogy 2005-ben a magyar társadalomban növekedni fog az összetartozás tudata, a nemzeti egységért való együttműködés erkölcsi és jogi parancsa.
A tegnapi hír morális válságot okozott Magyarországon. A miniszterelnök reakciói ezt a válságot fokozták, mert személyes felelősségét összemosta az utóbbi 16 év politikájának értékelésével. Semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat kockáztassa, még kevésbé, hogy ezt tudatosan, sőt büszkén tegye. Ennek nyilvános elismerését várom a kormányfőtől.
Kérem, engedjétek meg, hogy tegezelek benneteket, jó? Papírom nem arról szól, hogy tegeződjünk, de úgy érzem, így jobban ki tudom magam lazában egy kicsit. Most magunk között vagyunk, eltekintve a sajtó megtisztelő jelenlététől. Ez áll közelebb az én szívemhez, vagy a habitusomhoz. Az az elnök, aki az emberek embere. Persze ne úgy gondoljátok, hogy én most 15 millió emberrel egyfolytában kommunikálni fogok, de élek azzal az lehetőséggel, hogy ahol az elnök megjelenik, annak az eseménynek a rangját emeli.
Jó estét kívánok, lemondott Schmidt Pál. A köztársasági elnök a parlamentben az országgyűlés ülésén jelentette be a távozását. Miután elmondta érvelését, mondandóját azzal zárta, mivel személyes ügye megosztja a szeretett nemzetét, ezért kötelességét érzi, hogy befejezze szolgálatát, és lemond az elnöki mandátumáról.
Átmegyünk a piroson. Nem szoktunk. Tilos. Veszélyes. Az alkotmány itt egy világos piros lámpát mutat fel a köztársasági elnöknek, az alkotmány bizonyos rendelkezése úgy szól, hogy ebben az esetben megfelelő határidőn belül alá kell írni, aki kell hirdetni az alkotmány módosítását.
Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
Akkor köszöntöm is Lakner Zoltán politológust, a jelen főszerkesztőjét az adásban. Szia Zoli, köszönöm hogy itt vagy. Tehát egy évvel ezelőtt mondott le Novák Katalin, és most ez egy jó alkalmat szolgáltat arra, hogy kicsit arról beszélgessünk, hogy hogyan alakult a köztársasági elnöki intézmény megítélése Magyarországon, és milyen szerepfelfogások jellemezték az elnököket. De először beszéljünk arról a folyamatosan rondószerűen visszatérő témáról, hogy jó-e az, hogy Magyarországon nem közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt. Ugye ebben a régióban eléggé atipikusak vagyunk, egyik szomszédos országban sem így van, és vannak olyan szomszédos országok, ahol eredetileg így volt, aztán váltottak. Szóval szerinted miért alakult így? Ugye kezdetben ennek az volt a célja, hogy elkerüljék azt, hogy Posgai Imre legyen a köztársasági elnök, de miért maradtunk így?
Tulajdonképpen ez egy tankönyvi parlamentáris kormányformához illeszkedő elrendezés. Ezekben a politikai rendszerekben a parlament szokta megválasztani a köztársasági elnököt, és most már valóban nehéz szétszálazni, hogy ki az atipikus és ki a tipikus, tehát mondjuk a Német Szövetségi Köztársaságban a mai napig, persze ott a Bundestag és a Bundesrat egy közös határozathozatallal választja meg a szövetségi elnököt, de alapvetően ez a a tankönyvi norma, hogy egy parlamentáris berendezkedésben, ahol a miniszterelnöknél, a kormánynál van a tényleges hatalom, ott a köztársasági elnök döntően reprezentatív pozíciót jelent, és hogy a parlament választja meg. Azért is tulajdonképpen, mert hogy nem részese a végrehajtó hatalomnak, és a megválasztott képviselők azok, akiknél a legitimitás van, és ők adják a mandátumot a köztársasági elnöknek. Ilyen értelemben neki nincs olyasfajta politikai felelőssége, ami a közvetlen megválasztásból következne. Ettől tényleg sok ország eltér, tehát Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, ugye voltak olyan országok, ahol váltottak is módszert az évek során, tehát például Csehországban mondjuk Václav Havelt, akiről itt szó volt korábban, még a parlament választotta meg köztársasági elnökké. Ugye ott az a gondolat kerekedett felül, ami sokszor beúszott a magyar demokrácia egére is. Tulajdonképpen ez a vita 89-90-től fogva ott van, és voltak ezzel kapcsolatos népszavazási kezdeményezések, hogy egy közvetlen felhatalmazás a legfőbb közjogi méltósággal kapcsolatosan valamiféle a közvetlen demokrácia felé való elmozdulást, a nagyobb legitimitást, a nép nagyobb beleszólásának a lehetőségét, vagy a látszatát,
a tekintély megerősítését
volna hivatott biztosítani, és hát erről elég sok vita zajlott a tekintetben, hogy ez akkor jelentené-e azt, hogy kibővül az elnöki jogkör. Nem, ez automatikusan ezt nem jelenteni. Másfelől politikailag járna valószínűleg olyasfajta következményekkel, és nyilván sok kezdeményező gondolta is, hogy kellene, hogy járjon ilyen következményekkel, hogy az alkotmányban, majd az alaptörvényben foglalt elnöki jogkörök, hogy is mondjam, kihasználása az lehet, hogy másképpen alakulna, hogyha nem a mindenkori parlament, hanem egy közvetlen felhatalmazás állna az államfő mögött. Egy szó mint száz, szerintem ez se jó, se rossz. ez egy értékválasztás, ez egy szabályozás kérdése, ki mit lát bele, ki mit akar belelátni. Szerintem ezzel a vitával még sokáig együtt fogunk élni.
Szerintem azért is érdekes ez a vita, mert nagyon ellentmondásos az, ahogyan ehhez viszonyul a magyar társadalom. Egyrészt vannak felmérések, amik azt mutatják, hogy egyébként támogatnák a magyarok a közvetlen elnökválasztást. Másrészt viszont azt lehet látni, hogy amikor megválasztottak egy-egy köztársasági elnököt, az egy kivételével soha nem volt érdekes, vagy soha nem volt szoros, vagy soha nem keltette fel igazán az emberek érdeklődését. Ugye ez az egy kivétel Sólyom László volt. Ráadásul ugye az ellenzék, vagy általában a politikai ellenzék rendre felhozza azt, hogy jó lenne ez a közvetlen elnökválasztás. Ugye ez legutóbb pont egy évvel ezelőtt Novák Katalin lemondásakor volt, de erre sem igazán rezonál a közvélemény. Szóval ezek elég ellentmondásos adatok. Egyrészt érdekel ez, de másrészt jobban érdekel az, hogy az az egy kiragadott pillanat, amikor Sólyom László esetében mégis volt valami élénkség e körül a megválasztás körül. Ott tulajdonképpen ez minek volt köszönhető, mert Sólyom László pályafutásának egy már maga a megválasztása egy nagyon izgalmas pontja volt. Ez ott tulajdonképpen Orbán Viktor politikai bravúrja, vagy minek köszönhető az a kitüntetett pillanat szerintedott?
Igyekszem erre is válaszolni, de akkor mondanék valamiféle lehetséges magyarázatot azzal kapcsolatosan, hogy hogy van az, hogy a magyar állampolgárok amúgy szeretik a közvetlen elnökválasztás ötletét, és közben ez mégsem történik meg. Ugye egyrészt volt egy 1990-es népszavazás kifejezetten erről az ügyről, ami érdektelenségbe fulladt, és most sok mindent lehet mondani arról, hogy ez miért történt, hogy tényleg a nyár közepére tették egyébként, ráadásul a rendszerváltó parlamenti választást követően, nem nagyon volt fölajzva, vagy ösztönözve, vagy mobilizálható állapotban a magyar társadalom, mással volt elfoglalva, mint hogy még egy népszavazásra is elmenjen. De mondok egy élesebb példát, Megyesi Péternek 2004 februárjában, 21 éve volt egy olyan parlamenti beszéde, amiben megpróbálta újra dinamizálni a saját miniszterelnökségét, tett bizonyos közjogi javaslatokat, közöttük azt is, hogy legyen közvetlen elnökválasztás, és ezt mérték akkoriban, nagyon népszerű ötlet volt. Körülbelül egy hónap leforgás alatt hanvába voltak Megyesi Péter kezdeményezései, nem mentek ki az emberek, hogy a Dunajegén követeljék a közvetlen államfő választást, és ezzel most igazán nem Megyesi Péteren akarok gúnyolódni, hanem csak arra fölhívni a figyelmet, hogy hát az egy dolog, hogy egy téma népszerű, és az egy másik dolog, hogy mennyire fontos. Szóval, hogy ez azt a fontossági szintet nem érte el, hogy ha bár vonzó ajánlatnak tűnt, igazából erőfeszítések történjenek ennek érdekében, illetve vannak szituációk, amikor nehéz megállapítani, hogy ki lehetne hozni ebből többet, mondjuk képzeljük el azt a lehetőséget, hogy 2022-ben az egyébként zajló választási kampány közepette nem összevesznek az ellenzéki pártok az elnök jelölésen, hanem mondjuk megállapodnak Iványi Gábor személyében, hogy aznak lehet, hogy más lett volna a hívószó értéke 2022.
De azt gondolod, hogy ennek lett volna a jelentősége?
Hát lehetett volna. Most én nem gondolom, hogy akkor nincs kétharmad, sőt Győz és Márkizai Péter ma a miniszterelnök, szóval ezt nem hiszem, de hogy egy szimbolikus üzenetet lehetett volna ezzel legalábbis létrehozni, vagy megpróbálni létrehozni, ennek talán lett volna hatása, hogy mondjam, a katasztrófa mértéke elkerülését illetően. A 2005 az egy érdekes helyzet valóban, ugye ott az először is az volt szükséges, hogy Mádl Ferenc nem kívánt még egy ciklust kitölteni, illetve, hogy szerintem azért valamennyire felmérhető volt az, hogy a kormánykoalíció, az MSZP és az SZDSZ nem áll elő egy olyan jelölttel, aki egy olyan széles népszerűséggel rendelkezik, mint Göncz Árpád, azt megelőzően, vagy Mádl Ferenc is, ha nem is olyan mértékben, mint Göncz Árpád, de Mádl Ferenc is egy pártokon felüli népszerűséggel rendelkezett. Elindult egy ilyen tényleg nagyon különös belső mozgás az MSZP-ben, illetve egy vita az SZDSZ-szel, hogy hogyan is kellene itt elnököt jelölni, és ezzel szemben tulajdonképpen kialakult egy ilyen népi kezdeményezés, ugye a Védegylet irányából, amire rácsatlakozott a Fidesz. Jelzem, a Fidesz ezt csinálta akkoriban, 2004-ben ugye a kettős népszavazás egyike sem a Fidesz javaslata volt, ők rácsatlakoztak azokra a témákra, amelyekről 2004. decemberében népszavazást tartottak, itt is ez volt a helyzet. És ugye ennek a listának a tetején Mádl Ferenc szerepelt, ő volt a legnépszerűbb a tekintetben, hogy egy ilyen szimpátiaszavazás volt, hogy ő folytatná, akkor ő kapna a legtöbb voksot, és hát a fölmerülő lehetséges jelöltek közül Sólyom László. Azt hiszem, hogy azért is lehetett népszerű, mert egyrészt, bármilyen furcsa is ez ma, azt hiszem, hogy ő népszerű volt alkotmánybírósági elnökként, még hogyha Sólyom László nyilvános személyiségéhez talán nem is ezt a szót társítanánk elsősorban, hogy népszerűség, de az, hogy ő kifejezett alkotmánybírósági elnökként valami olyan tekintét, ami hozzájárult, illetve tulajdonképpen egy keretbe foglalta, hogy milyen is az, vagy tartalmat adott annak, hogy milyen is az, hogy tekintélye van az Alkotmánybíróságnak. Erről volt egy akkor viszonylag közeli emlékezet, és nyilván alkalmas személynek tűnt arra is, hogy egy az akkori kormánypárttal, kormánykoalícióval szemben egy népszerű, az ő általuk felvetett személyekhez képest rátermettebbnek tűnő olyan személyiség jelenjen meg köztársasági elnökként, aki nem csak az akkori ellenzéki pártok támogatását élvezheti. Nehéz volt érvelni ellene.
Igen. De az ő elnöki ciklusa végét tekintik egy cezúrának. Utána tűnik úgy, mintha ennek az intézménynek a tekintélye fokozatosan gyengült volna meg, és hát nyilván, akik nem a Fidesz támogatói, azok azt mondják erre, hogy azért, mert a Fidesz a saját embereit ültette be a kormányhoz, hűséges embereket ültetette a köztársasági elnöki székbe, és hogy ez az, ami ezt a nemzeti egység megtestesítését megakadályozta. De ez ugye azért érdekes, mert talán egy ennyire polarizált társadalomban nagyon nehéz is valahogy megtestesíteni ezt a nemzetegységét. Egyáltalán felfogható ez a feladat? Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy el lehet-e ezt várni bárkitől? Illetve a másik meg az, hogy azért Göncz Árpádról is el lehet azt mondani, hogy a 94-ben kezdődő kormány alatt ő sem volt egy túl harcias konfliktusvállaló a kormánnyal szemben. Szóval hogy látod, a NER egy törésvonal abban, ahogy ez az intézmény meggyengült, vagy ezt azért érdemes árnyaltabban szemlélni?
Hát lehet árnyaltabban szemlélni, de azért szerintem a törés az fönnáll. Szóval azért itt, szóval azért vannak fokozatok, tehát ha csak Áder Jánost és Súlyog Tamást egymás mellé tesszük, azért lehet érzékelni azt, hogy mondjuk Áder egy alapító Fidesz tag, aki tulajdonképpen a számüzetésből térhet vissza 2012-ben, amikor Schmidt Pál lemondását követően őt elnökké jelölik. Jelzem, azért Ádernek volt valamicske szerepe a választási rendszer átalakításában, illetve a bírósági rendszer átalakításában, tehát ő már számüzetésben is kapott bizonyos feladatokat, és amikor visszatér, akkor egyrészt neki dolga is, hogy az ilyen sok szempontból nevetségessé vált elnöki szereppel kezdjen valamit, másrészt neki azt hiszem, hogy a saját politikai pályája lezárása szempontjából is az egy lényeges dolog volt, hogy úgy közelítse meg az elnöki szerepet, hogy megpróbáljon élni bizonyos jogkörökkel, és egy személyes tekintélyt szerezni, vagy visszaszerezni, ami nyilván valamilyen mértékben hozzátapadt az elnöki pozícióhoz. Ő is használta ezt, illetve az elnöki pozícióra is visszaháramlott az, hogy bizonyos esetekben, itt a bejátszásban szerepelt a negyedik alaptörvénymódosítás története, bizonyos esetekben ugyanis nem használta ezt a jogkört, de más esetekben mondjuk alkotmányossági vagy politikai vétóval élt, és ez úgy kezdett megint hasonlítani időnként arra, hogy hogyan néz ki egy köztársasági elnöki pozíció. Ez az egyik dolog, a másik, hogy persze hát Göncz Árpád is tagja volt ugyan az SZDSZ vezetőségének, de hogy itt beszélgettetek az előbb, szóval nem ettől volt 80%-os népszerűsége, egyébként neki stabilan, tehát mindig 60% fölötti volt, most nem néztem végig 10 év statisztikáit, de az én emlékeim szerint jó rész 70% fölött volt, és valóban időnként a 80-as tartományba is beköszönt, és a távozásakor talán még több is volt, mint 80, szóval ez azért nem abból fakadt, hogy ő az SZDSZ-nek volt valamilyen tisztségviselője, hanem egy olyasfajta hangütésre volt képes, ami alkalmassá tette arra, hogy még az adott esetben a politikai hibák is megbocsáthatóvá, vagy szinte nem is érzékelhetővé váltak, értve ez alatt, hogy mondjuk voltak olyan asszói, például az Antal kormánnyal, amelyekben az alkotmány értelmezés nyomán a kormánynak adtak igazat, és ez mégsem Göncz Árpád népszerűségén csapódott le, mert az az atmoszféra, ami őt körülvette, az hiteles volt abból a szempontból, hogy ő az emberek emberének számító, hogy itt Schmidt Páltól hallottuk, ami például neki ez a szerepválasztás nem sikerült. És 2010-et követően pedig, és igazából ezt akarom mondani, szóval én azt hiszem, hogy Orbán Viktornak, a Fidesznek van egy nem alábecsülhető tanulási képessége, csak hogy nem ugyanazt tanulják meg bizonyos szituációkból, mint amit mondjuk, nem tudom, te vagy én, vagy sokan megtanulandónak gondolnak. Hát szerintem Orbán azt tanulta meg Solyom László elnökségéből, hogy ez egy nagyon sikeres akció volt 2005-ben, de ő azért nem szeretne egy ilyen elnököt. És ő irányítható elnököket akar, olyan embereket, akik azokat az elnöki jogköröket, amelyek rendelkezésre állnak, és amelyek miatt nem lehet azt mondani, hogy teljes mértékben reprezentatív lenne a magyar államfő jogkör, azért itt van ugye politikai és alkotmányos vétójog, van politikai nyilatkozattételi jog, a köztársaság elnök az egy politikus, ő dönti el, hogy milyen mértékben és milyen sűrűséggel él a véleménynyilvánításnak a jogával, hogy bizonyos közjogi tisztségekre diszkrecionális módon tehet személyi javaslatokat, törvénykezdeményezési joga van. Hát ezek olyan jogkörök, amiket ha most belegondolunk, ha egy államfő naponta gyakorolna, akkor egy kicsit máshogy néz neki a köztársasági elnöki jogkör, illetve hát megint csak, és ez talán részben a politikai véleménynyilvánítási joghoz tartozik, tehát a köztársasági elnök az önállóan kialakított véleményével, amely nem lett persze pártpolitikai vélemény, de hát a politika az egy nagyon széles terminum, állandóan jelen lenne a nyilvánosságban, akkor azért az hát legalábbis bezavarna a tematizálásba. És ezt Orbán nem akarta, és hát én azért azt gondolom, hogy egy ilyen erős lefelé választásban vagyunk, tehát hogy most én megneveztem ugyan a jelenlegi köztársasági elnököt, de szerintem, ha itt most végig sétálnánk itt a stúdió körüli utcákban, akkor azért kevesen tudnák megmondani, hogy kicsoda, micsoda ma a magyar köztársasági elnök.
De hogyha a köztársasági elnöknek az Orbáni politika fejében van egy olyan funkciója, hogy kiszolgálja tulajdonképpen a kormányt, és azért ne vétózzon mondjuk olyan sűrűn, akkor bizonyos szempontból kevés lehetőség marad arra, hogy a karaktert formálja valaki, aki köztársasági elnök lesz. Ennek adott esetben lehet egyik eszköze a kegyelem adás, meg a kegyelmi politika, és most egy kicsit eltávolodva attól a konkrét kegyelmi ügytől, ami Novák Katalin bukását okozta, te hogy látod, használták a kegyelmi politikájukat arra a köztársasági elnökök a 2010-es kormányváltás után, hogy valahogy a saját arcélüket megfessék?
Azt hiszem, hogy ezt senki nem a kirakatba helyezve használta. Tehát voltak olyan, de ez azt hiszem még Göncz Árpád időszakára eső, a Kunos Péter ugye egészen biztosan Göncz Árpád időszakára esik, illetve volt a Simek Kitti ügy, amiben a köztársasági elnöki kegyelemnek a tekintetben volt jelentősége, hogy hogyan értelmezzük a méltányosságot, hogy egy súlyos családon belüli erőszak miatt arra válaszul elkövetett bűncselekményt. Szóval hogyan mérlegelünk a kiváltó okot és a következményt, hogyan mérlegeljük? Én nagyon sok egyéb ilyen ügyre őszintén szólva nem emlékszem. Novák Katalin kegyelmi ügye azért is volt, azt hiszem, ilyen karakter öngyilkos jellegű az ő részéről, mert nem csak a kormánynak van egy ilyen gyermekvédelmi narratívája, hanem ugye Novák Katalin elnöki krédójához is ez a családvédő, családpolitikából érkező államfői szerepfelfogás egy nagyon fontos része volt, és ennek az ideológiai vonalát ő nagyon erősen képviselte, azért ő nem akármilyen nemzetközi szervezeteknek, ilyen szélső konzervatív, vagy nem tudom, hogy mondjam, nemzetközi szervezeteknek a tagja, azoknak a rendezvényein lépett fel, és pont ehhez képest ugye egy gyermekvédelmi ügyben gyakorolt kegyelmet egy elkövetővel szemben, tehát én azt gondolom, hogy az önmagában akármi lett volna amúgy a kormánypropagandának a narratívája ebben a témakörben, ez önmagában szerintem nagyon nehezen lett volna politikailag megvédhető, miután kiderült.
De egyébként Novák Katalinnal kapcsolatban politikai elemzők is azt szokták mondani, hogy ettől a kegyelmi ügytől eltekintve is Orbán Viktort zavarta az, hogy túlterjeszkedik a hatáskörén, hogy nagyon sokat van jelen, hogy nagyon erős a social...
Hogy az Orbán Viktor által kijelölt hatáskörön.
Igen. Igen. És nekem ez azért meglepő, mert ahogy mondod is, korábban is azért Novák Katalin erőteljesen jelen volt a saját témáival, a közvéleményt tematizálta tulajdonképpen ezekkel a családi ügyekkel, és egy fiatal, ambiciózus politikusról volt szó. Tehát számomra kérdéses, hogy Orbán Viktor mire számított, vagy mit jelent ez, hogy Novák Katalin túlterjeszkedett, azon kívül persze, hogy volt ez a kegyelmi ügye. Miért nem volt megfelelő az, amit Novák Katalin teljesített, holott nyilvánvaló volt szerintem, hogy ilyesmi típusú karaktert lehet tőle várni, hogyha ő hivatalba kerül.
Ez persze egy hipotézis, szóval szerintem majd ezt a történeti kutatások fogják tudni feldolgozni, hogy itt valójában mi történt. Az persze elképzelhető, vagy pontosabban az mutatkozik meg ebben, hogy még annyi önállóság sem volt elfogadható Orbán Viktor számára, mint amennyi Novák Katalin esetében talán valamennyire kimutatható volt. Hát én feltételezem, hogy az volt az elképzelés, hogy az ő személyében, ugye 2022-es választási kampányban egyrészt ez egy nagyon jó taktikai húzás volt, tehát elébe ment az ellenzék elnök jelölésének, tehát hetekkel, hónapokkal megelőzte az ellenzéket, és jelölt egy olyan politikust, aki teljesen atipikus volt, az előbb használtad ezt a kifejezést, a tekintetben, hogy hát a macsó és öregedő Fidesz férfi klubhoz képest jön egy 40-es nő, dinamikus nő, tehát teljesen másfajta arcát mutatja a Fidesznek, és azt hiszem, hogy ez is a kulcs mozzanat. Balázs Zoltánnak van egy 2016-os talán tanulmánya a Fideszről, és abban van egy nagyon szép mondat, és egy hosszan kifejtett gondolat, miszerint a Fidesznek nem politikus a hiány, hanem arcai vannak. És Novák Katalin egy jól megkonstruált arc volt, most nem a, hogy mondjam, nem a személyiséget akarom tőle elvitatni, természetesen én egyetlen embertől sem vitatnám ezt el, de mint politikust arra használták, az volt a feladata, ő ezt a szerepet töltötte be, láthatóan nagy kedvel, hogy ő ezt a másik fajta Fideszt, vagy ennek a másik fajta Fidesznek a lehetőségét mutassa meg, miközben nagyon erősen képviselte egyébként a Fidesznek ezt a legbelső ideológiáját, ami már, én azt gondolom, nem egy szerepjátszás, hanem egy ilyen, hát milyen átélt politikai irányvonal, amihez politikai szövetségeseket kerestek a világban, és aztán, hogy ő időnként tematikailag letért erről az ösvényről, ez elképzelhet éppenséggel azért mondtam azt, hogy az Orbán Viktor által kijelölt szerepnek a határait lépte át, mert azt viszont nem lehet mondani, hogy mondjuk úgy viselkedett volna, mert időnként ugye mondjuk nem tudom, Romániában Basescu elnököt kétszer is felfüggesztették, hogy azt ez kétszer sikertelen legyen, őt ugye amiatt kérték számon, mert hogy az ő ellenfelei szerint állítólag a hatáskörét lépte át. Itt ugye erről nincsen szó, itt egy politikai vita, hát talán vitának sem nevezném, talán feszültség kialakulhatott, ami leginkább abban érhető tetten, hogy szokatlan módon nem védte meg a kormány a köztársasági elnököt, sok más olyan ügy van, ahol egyszerűen hagyták elaludni az ügyet, vagy kifejezetten széles mellkassal megvédték a megtámadott fideszes politikust, és ehhez képest Novák Katalint hagyták lemondani. Talán ez tűnik egy ilyen bizonyítéknak ezzel a hipotézissel kapcsolatban, de még egyszer mondom, én biztos, hogy nem rendelkezem annyi információval, hogy ezt hitelt érdemlően meg tudjam mondani, hogy mi volt ennek a feszültségnek, ha volt ilyen feszültség a tényleges forrása, vagy kicsapódása.
De akkor zárásként beszéljünk arról, hogy van-e visszaút, vagy van-e dolga adott esetben egy új kormánynak, egy új politikai erőnek azzal, hogy ennek az intézménynek a hitelességét, a tekintélyét visszaállítsa. Ezt azért is kérdezem, mert ugye Magyar Péter, aki most tulajdonképpen egy kihívóként viselkedik Orbán Viktorral és rendszerével szemben, nagyon erősen behozott egy Mádl Ferenc nosztalgiát, ami számomra nagyon izgalmas tekintve, hogy talán ő a legelfeledettebb köztársasági elnökünk, nagyon kevésszer van róla szó, sokkal ritkábban beszélünk róla, akár Göncz Árpádról többet beszélünk, akár Sólyom Lászlóról, szóval, hogy mit jelent ez, hogy most kialakulóban van valamiféle Mádl nosztalgia, másrészt meg vissza lehet állítani, lehetséges-e egy politikai erőnek visszaállítani ennek az intézménynek a hitelességét? Kell-e?
Kell, erre tudok a legkönnyebben válaszolni, a többi egy kicsit nehezebb, de hadd mondjak három dolgot arra, amit felvetsz, mert szerintem ez nagyon fontos, és a kellés miatt nagyon fontos. Az egyik az, hogy ugye itt van egy családi szál, ami miatt Magyar Péter Mádl Ferenc személyét többször megemlíti. Én azt gondolom, hogy ez emlékezett politikailag, tulajdonképpen itt volt erről szó az előbb Renátóval, ez emlékezett politikailag tulajdonképpen az Antal kultusznak lenne egy ilyen funkcionális megfelelője. Ez önmagában nagyon érdekes, hogy hova lett az Antal kultusz, mert egy ideig a ilyen magyar közelmúlt politikának a ilyen emlékezett politikai kísérletei arról szóltak igen nagy részben, hogy kinél van az antali örökség. Aztán az egész valahogy így elúszott, ugye, ahogyan kiúszott abból a kereszténydemokrata konzervatív mezőből a Fidesz, amiben Antal József magát elhelyezte, minden ellenkező híresztelésre szemben egyébként Antal József politikusi eszményei a II. Világháború után a nyugat-európai kereszténydemokrata politikusok voltak, és ez az, amiben szakította a Fidesz. Szóval, hogy ez egy ilyen funkcionális megfelelője szerintem az Antal kultusznak. Mádló Ferencről én azt mondanám, hogy ő egyrészt egy olyasfajta konzervativizmust képviselt, ami nem kirekesztő konzervativizmus volt, és azt hiszem, hogy az ő konzervativizmusa 2000-2005 között egy, fura ilyet mondani, egy konszolidált demokrácia konzervativizmusa, amiben már benne van a konzerválandó értékek között az, hogy itt demokrácia van, hogy itt választások vannak, hogy itt politikai versengés zajlik, hogy a parlamentáris kormányformát tiszteljük, hogy a hatalommegosztás intézményeit tiszteljük. Tehát ennek lehet egy ilyen tartalma, ami feltölthető. A másik az a politikai viselkedésnek a hagyománya. Nyilván még a partizán nézői sem parlamenti jegyzőkönyvek archívumait bújják otthon esténként, de ajánlom nekik, hogy keressék meg azt a 2000 júniusi parlamenti ülést, könnyen meg lehet találni, amelyen megválasztották Mádló Ferencet köztársasági elnöknek, és ott mondott egy rövid beszédet Göncz Árpád, és aztán mondott egy hosszabb beszédet Mádló Ferenc, és Göncz Árpád beszéde teljes egészében szinte Mádló Ferenc beszédének az utolsó szakasza egymás méltatásáról szólt. Tehát egy olyan emelkedett pillanata a magyar köztársaság történetének, hogy ezek az emberek, akik egyébként 95-ben egymás ellenében voltak jelölve köztársasági elnöknek, a legnagyobb tisztelettel beszélnek egymás személyéről, életútjáról, Göncz Árpád arról, hogy Mádló Ferenc tovább fog vinni valamiféle örökséget, Mádló Ferenc arról beszél, hogy Göncz Árpád éppen azzal a hozzáállással, attitűddel, ahogyan az emberekkel hangot talált, képes volt valamiféle gyógyírt nyújtani egy nagyon nehéz társadalmi időszakban, és hozzáteszem, szerintem Mádló politikusi személyiségének a komolyságához hozzátartozik az is, hogy ő ezt például nem akarta eljátszani, hogy ő azt gondolta, hogy neki ez a nemzet nagypapája szerep, ez nem áll jól, ő egy másik fajta módon akar az elnöke lenni ennek az országnak. Szerintem még itt láttuk például, hogy Schmidt Pál ugye nekiállt ugyanúgy tegeződni itt a Fidesz képviselő csoporttal, ahogy Göncz Árpád tegeződött az egész országgal, és bár Schmidt Pál a maga módján népszerű volt egy ideig, mint a, nem tudom, a legtöbb, vagy majdnem legtöbb aranyérmeket szállító Szüli, meg Barcelona olimpia idején volt ő mobelnök, tehát ő egy népszerű ember volt, de hát azért ő mégsem az volt, és Mádló Ferenc meg sem próbálta ezt eljátszani, szóval, hogy ezek az emberek tisztelték egymást, és ennek hangot adtak. És van egy harmadik dolog, ez pedig az, és talán ez része lehetne egy ilyen, nem tudom, Göncz kultusznak, vagy Göncz-el kapcsolatos emlékezett politikának, hogy ma nagyon sokat beszélünk arról, és jogosan beszélünk arról, hogy milyen ereje van az érzelemnek a politikában, és hogy ez sokszor, sőt a leggyakrabban a félelmeken, a biztonságvesztésen keresztül nyilvánul meg, hogy ezek a negatív érzelmek, a meg valódi érzelmek mennyire befolyásolják a politika csinálást. Hát lehet, hogy Göncz Árpád arra egyfajta példa, hogy az érzelmeknek van egy elég erős, pozitív hulláma is, amiből szintén politikát lehet csinálni. Nem tudom, hogy a végrehajtó hatalom gyakorlásáért folytatott küzdelembe ez egy az egyben bevihető-e, de hogy van egy olyan politikai szerep, ami arról szól, hogy a szolidaritásról, meg az együvé tartozásról beszél valaki, és az hiteles, és talán arra is egy példa Göncz Árpád, hogy szóval olyan sokszor és annyira jogosan kérdőjelezzük meg szerintem a demokráciához széles értelemben kapcsolódó értékeket, és vizsgálgatjuk magunkat, hogy mit rontottunk el, és hogy miért nem hiszik ezt el nekünk, vagy miért nem hiszik el politikusoknak, miért nem hiszik el véleményformálóknak, amikor erről van szó, és annyira szerintem olyan sokszor átéljük már gyakran az ezzel kapcsolatos kritikát, a képmutatásnak a vágyát, hogy néha arról feledkezünk meg talán, hogy ezek az értékek azért valódiak. És hogyha valaki ezeket hitelesen tudja képviselni, akkor ezeknek az értékeknek a cinizmus nélküli képviselete az igenis politikai erővel bír és politika formáló hatása lehet.
De akkor mintha egy kicsit arra utalná, hogy úgy lehet ennek az intézménynek a hitelességét, a tekintélyét visszaállítani, ha egy kicsit arra koncentrálnánk, hogy a közbeszédnek a színvonalát megváltoztassa, vagy példát mutasson a vezető politikai erő. Ezt azért kérdezem, mert hogyha van visszaút, ebben az nagyon nehéz lesz, tekintve azt, hogy milyenek most a média viszonyok, és mennyire polarizált az egész magyar társadalom, és hogy ennek hogyan ad segítséget ennek a polarizációnak adott esetben a social media, vagy minden ilyesmi.
Hát én sem akarok itt a naivitásnak a látszatába esni, azt viszont gondolom, hogy szóval, hogy előbb-utóbb majd annak a döntésnek föl kell merülnie, hogy ebben a lefelé tartó spirálban akarunk-e tovább mozogni. Félretés ne essék, szóval én nem azt akarom mondani, hogy régen minden jobb volt, és bezzeg akkor milyen klassz volt, szóval megnézi valaki a 90-es választási kampányt, azért elképesztő dolgokat mondtak már akkor is egymásra politikusok, de az is egy valódi pillanat volt, amikor Göncz Árpád és Mádl Ferenc egymást méltatták a stafétapod átadásakor. Én azt gondolom, hogy azért az is egy politikai szerepvállalás kérdése, vagy szerepválasztás kérdése, hogy valaki megpróbálkozik ezzel, vagy azt gondolja, hogy ez nem is része a politikai repertoár, vagy a politikusi repertoárnak.
Akkor ajánljuk mindenkinek, hogy ezt a beszédet keressék meg a parlament oldalán, és emlékezzünk együtt akkor Göncz Árpádra. Köszönöm szépen a beszélgetést, Zoli.
Nagyon köszönöm én is.
Nektek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, és kövessetek minket a podcast felületeken is. Sziasztok!